ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, a Gurulj be lassítva is heti adása következik. Magyar és nemzetközi futball, Székely Dávid és jómagam Hajdú B. István vitatjuk meg. Hát már, ha egyáltalán valamit vitatkozni kell. Nézzük a tényeket, van ugye egy magyar bajnokunk, a Ferencváros, nincs még kiesőnk, viszont vannak nehéz helyzetben lévő csapatok, illetve ugye a nemzetközi kupákban is lejátszották az elődöntők első mérkőzéseit. Milyen impulzusok értek az elmúlt héten?
Én voltam az Újpest Vasas, és hogy őszinte legyek, én nem értettem azt, hogy a Vasas miért nem volt bátrabb és kockáztatott többet. Tehát abban a pillanatban, hogy megszerezte a vezetést, és az ember ránézett az aktuális élő tabellára, még elkezdődött a matek, hogy jó, ha ez a meccs megvan, többi meccs, ki tudja, még talán egy utolsó szalmaszál. És azt éreztem, hogy a Vasas az egy ponttal úgy többé-kevésbé elégedett volt. Az utolsó 5 percben éreztem azt, hogy na, akkor itt most megindul és föltesz mindent. Ez is lehet egyfajta taktika, tehát lehet, hogy pont ezt kérted, Desics Szilárd. De nekem furcsa volt, meg aztán utána a közösségi oldalon a fontos pontot szereztünk Újpesten kiírás is, azt nem tudtam hová tenni, mert ez az egy pont, ez nem sok mindenre elég. Arra igen, hogy most még ne beszéljünk úgy a Vasasról, hogy biztos kieső, de azért jó eséllyel jövőre a másodosztályban látjuk. Azt viszont hozzáteszem, hogy szerintem, ha Desics Szilárd kap hosszú távon lehetőséget, és kialakul egy összetartó jó keret, mármint, hogy úgy jó keret, hogy tényleg összetartó csapatként funkcionáló keret, akkor ez a Vasas, ez lehet, hogy hamar visszajut majd.
Érdekes, amit mondasz, mert ugye amikor ezt a meccset játszották, már túl voltunk a pénteki Honvéd győzelmen, tehát tudta a Vasas, hogy az egyik nagy rivális az nyert, ugye a Honvéd megverte a Kecskemétet, és ezzel bajnokká tette ugye a Ferencvárost, még a saját Kisvárd elleni mérkőzése előtt. Én azt hiszem, kettőség lehet, mert szerintem a Vasas egy picit ezt az első osztályt az előző hétvégén már elengedte. Uh-huh. Tehát akkor már az, hogy te most nyersz zsinórba, hármat, az nincs. Ilyenkor ugye több eset van, vagy akkor játszanak a fiatalok, kezdjük meg a felkészülést az MB2-re, de még azért kapaszkodjunk bele az utolsó szalmaszálba is. És azért érdekes, amit mondasz, mert én is úgy látom, hogy a Vasas jobban összeállt most a végére. A kérdés, hogy ebben mekkora szerepe van az edzőnek, illetve mennyire nem volt meg az összhang Kondás ellenére a csapat között, mert ha a csapat az edző ellen játszott, akkor tulajdonképpen saját maga ellen is játszott, mert ezt én is úgy gondolom, hogy matematikailag nem, de gyakorlatilag a Vasas már menthetetlen ebben a szezonban. Magam ugye magyar bajnoki nem voltam, mert Dunaszerdahelyen voltam a Dunaszerdai szlován mérkőzésen, ami hát kvázi...
Milyen élmény volt?
Egy picit későn értünk oda, így is egy órával a meccs kezdete előtt, mert az M1-esen valami útépítés volt, és egy órát ott vesztegeltünk. Hát először is nem fogják félreérteni, akik ezt hallgatják, mintha Magyarországon lettünk volna. Tehát magyar szavak, egyébként hozzáteszem, amikor a szlován-fradi meccs volt, Pozsonyban is abszolút segítőkészséggel találkoztunk, szlovák részről is. És itt is a sajtóstól kellett, tehát mindenki ott volt, egy ilyen buli hangulat volt, hát ugye nem véletlen a csapatnak az a jelmondata, hogy érkez korábban, szurkolj vidáman. Na hát itt aztán minden volt. A magyar popslágerektől kezdve Szarvasgulyásig, bár azt euróba mérték egyébként, nem volt már időnk megkóstolni sajnos. A mérkőzést, hát aki látta, aki nem, az nyilván tudja, hogy mi történt, 3-2-re nyert a szlován, szerintem egy olyan mérkőzésen, ahol a Dunaszerdai nem játszott jobban, mint a szlován, de valóban 1-1-nél volt egy olyan szituáció, amit én nem tudok értelmezni. Tehát az, hogy ugye 5 percig nézegetnek egy jelenetet, egy kezezést, amiről gyakorlatilag a 10 kamerából 8-on világosan látszik, hogy kezezés. Ha szemet hunynak fölötte, és nem mutatják meg a játékvezetőnek, rendben, a bírót hozták ezzel nehéz helyzetbe, illetve hát a bírónk csak azt kellett volna ítélni, amit lát, nem hiszem, hogy ezt ember nem látta kezezésnek, ami történt. Ha kezezés, háta mögött, megnyújtva, hát már mindenki tudja, akkor ez egy 11-es. Ha 11-es gól, egyáltalán nem biztos, hogy nyer a Dunaszerdahely, hiszen Pozsonyban is vezetett 1-0-ra, és kikapott 2-1-re. De azért 2-1-jel, ilyen szurkoló táborral, úgy, hogy abban a pillanatban te vezetsz a táblázaton, én el tudtam volna képzelni azt, hogy azt a mérkőzést megnyeri a DAC, vagy a DAC, hogy ők hívják ugye magukat. A végén 2-2 az ugyanolyan rossz eredmény volt a Dunaszerdának, mint a szlovánnak. Kitámadtak, a másik oldalon egy kezezés, 11-es jogosítélet.
Az egy jogos volt.
Teljesen rendben van. Belőtték, utána, ahogyan Weiss azt megünnepelte, az saját magáról állított ki bizonyítványt, és én meg megmondom őszintén, hogy attól már elszoktam, hogy a játékos ki tudja cselezni a kommandóst, a készenléti rendőrt, és nem csupán a sima rendőrt, vagy sem. Tehát ez nem futballpályára illő jelenet volt. Ennek ugye az előzménye Weiss viselkedése volt, illetve ugye mindenki arra hivatkozik, hogy amikor volt olyan meccs, hogy a Dunaszerdai kapott meg 2-11-es, azt a bírót eltiltották 6 meccsre, most mit csinálnak ezzel a bíróval? Hát ha eleve ez fölmerül, hogy az egyik egyiknek nevezett a másiknak, ott már azért baj van. A lényeg, szerintem a Dunaszerdai számára a tanulság az, hogy egy ilyen szlován elleni mérkőzésbe, ha van 6 pont előnyöd 3 héttel azelőtt, akkor nem -2-ről kell belemenni, hanem legalább +4-ről, mert akkor bármi történik, persze, nálad van az előny. Egyébként nyilván a két csapat lehetőségeit még mindig nem lehet összehasonlítani, a szlovánt jól ismerjük ma, és ez a mérkőzés is azt bizonyította, hogyha a millió olyan, tehát teltház van, szurkolás van, akkor jobbnak érzed magát a mérkőzést, mert őszintén szólva ez a két csapat, tehát nem véletlen, hogy a Ferencváros kiverte a szlovánt, mert mondjuk a magyar bajnokság élmezőnye van olyan erős, mint ez a két csapat, sőt a magyar bajnokot, az újdonsült, meg a régi magyar bajnokot, ugye ez ugyanaz, tartom is olyan erősnek, sőt erősebbnek, független attól, hogy ugye a szlovánból igazolt középhátvéd Abena a Ferencvárosba, és nem fordítva. A Fradi pedig hát hozta a kötelező, tehát megverte a...
Ez egy nagyon sima meccs volt.
Így van, ugye itt nem lehet, tehát egyszer-kétszer véletlenül bele lehet botlani a labdába Lisztes Krisztiánnak, ennyiszer már nem, tehát ez a fiú, ez valóban egy óriási ígéret. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire lehet már jövőre nagyobb szerepet szánni neki, és ráépíteni.
Ez a borzasztó nehéz, mert a... mérkőzést megelőzően az egyik Ferencváros alkalmazottnál, most nyilván nem szeretném elmondani, ki, érdeklődtünk, hogy akkor... Én úgy tettem fel a kérdést, hogy van olyan játékos, akinek ez ilyen meghallgatásos időszak. És mondta erre a választ, hogy nem, nincsen, főleg a kezdőben egyáltalán nincsen. És aztán utána jött a kérdés nem tőlem, hogy kezd-e a Lisztes, miért nem kezd a Lisztes. És utána jött a válasz, hogy de könyörgöm, tehát ne tegyünk egy 17 éves gyerekre olyan terhet, ami összenyomja. Így is nagyon-nagyon sokat játszik, csereként beállva mindig lendít a csapaton, eljön majd az ő ideje, csak ne akarjuk egyik pillanatról a másikra, mert hosszú távon az nem jó. És ez egy engem is kicsit úgy rendbetévő mondat volt, mert hogy tényleg az ember azt gondolja, hogy na hát akkor mi nem kezd? Még a fiatal szabályos nem tudom hány forintos támogatást is ki tudná a Ferencváros ezzel használni. Nyilván van olyan 17 éves, aki már tud kezdeni és előre lendít, de ezt azok látják jól, akik napról napra az ő teljesítményét figyelik.
Igen, én szerintem nyilván semmi nem történne a Ferencvárossal, hátra fordulóban Lisztes Krisztián kezdene. Talán neki is előbb-utóbb még ebben a szezonban kéne egyszer 90 percet játszani, hogy az milyen. De ugye ő abból a szempontból jókor száll mindig be a mérkőzésbe, hogy rajta azért nincs teher. Egyelőre még, ha ő nem nyeri meg a mérkőzést a Fradinak, vagy nem miatta lesz döntet, senki nem szól egy szót se. Amikor ugye a Fehérvár ellen beállt, az első helyzetét rögtön az égbe lőtte, úristen, hát hol van ez a Lisztes az apjához képest, aztán utána már Lisztes Krisztián sálálálá lett már azon a mérkőzésen is, és minden egyes találkozón hozzátesz valamit. Az más kérdés, hogy vajon azt elbírná, és szerintem lehet, hogy nem, hogy mondjuk a következő Bajnokok Ligája selejtező sorozatnak úgy megyünk neki, hogy beírjuk 9-es, Lisztes, bár egyébként hozzáteszem, több poszton is jól játszik, hogy egyáltalán melyik az igazi posztja, arra majd rá kell jönni, vagy hol tud a legtöbbet segíteni, de az nem baj, hogyha még egyelőre csak épülget, de itt volt nagyon-nagyon sok olyan játékos, nem csak a magyar futballban, a nemzetközi futballban is, aki beállt, 4-5 meccsen jól játszott, azt hitték, hogy ő az új megváltó, és ma már nevükre sem nagyon emlékszünk. Tehát nem kell nagyobb terhet rakni rá. Ez most érdekes mérkőzés lesz a kecskeméti például, mert, mert itt egy olyan csapattal játszik majd a Ferencváros, amelyik nem beáll védekezni, hanem ő is próbál futballozni, független attól, hogy most kétszer egymás után vesztett a Kecskemét, amire mindenki azt gondolta, hogy először az első két fordulóba fog megtörténni. Igen. A bajnokság elején. Szerintem
kipukkadt egyébként a Kecskemét, vagy egész egyszerűen itt most balszerencséje volt, különböző szituációkat tekintve, vagy mi az oka annak, hogy az elmúlt két meccs kevésbé sikerült jól?
Én azt gondolom, hogy kipukkadásra nem beszélhetünk. Itt a Honvéd ellen bal szerencséje is volt, illetve nyilván voltak olyan mérkőzések, ahol a Honvéd kérhetett volna a játékvezetőn számon valamit. Itt én azt gondolom, hogy talán a Kecskemét joggal, ha nem is azt mondom, hogy háborodott föl, mert ugye Szabó István nem az az asztalra csapok, azt üvöltözök típus, de azért jelezte, hogy de nincs ez így teljesen jó.
Most aztán is mondták nekem Újpesten, hogy előtte lévő este is volt furcsa, ami ugye nekik is ebből a szempontból fájdalmas volt, hiszen segítette a Honvédot, meg egy héttel korábban a Ferencváros elleni mérkőzésükön is volt olyan, amit úgy nem igazán értenek, hogy miért is alakult úgy, ahogy. Természetesen azért majd ezekre idővel igyekszünk a szezont követően, ahogy szoktunk visszatérni.
Igen, én változatlan azt mondom, és nem csak itt a podcastban, tehát ezt más műsorban, sőt magunknak az illetékeseknek is, hogy én szerintem időről időre, ha nem is minden fordulóban, de maguknak a játékvezetőknek ki kell állni, és el kell mondani, ez ezért volt jó. Azt is ez, itt lett volna jó ítélete, nem az az ítélet született meg, egyáltalán mit tehet a VAR, stb. Már csak azért is, mert ugye a hétközben a Bajnokok Ligájában is, ugye a Real Madrid Manchester City meccsen, hogy kim volt a labda a Manchester City, ezt egy televízió bemutatta, ami ugye nem VAR felvétel, közben változott a labdabirtokló, tehát a VAR azt már meg se nézni, tehát igazából még a szereplők, edzők, játékosok sincsenek tökéletesen tisztában, és nyilván mi magunk is, tehát az újságírókat is ide veszem, mert nekünk is lehet olyan szituáció, hogy mi se értjük, hogy az ott most mi történik, de ha ebben segítséget kapunk abszolút hivatalos szervtől, akkor azt gondolom, hogy könnyebben lezárulnak ezek a viták.
A Sky Sportson lesz majd most egy műsor először hétfőn, amiben már lehet hallani azt, hogy hogyan kommunikálnak a varkocsiban ülők. Mert hogy Howard Webb lett az új főnök, és Howard Webb nagyon szeretné, hogyha még átláthatóbb lenne ez az egész, úgyhogy én személy szerint rendkívül izgatott vagyok, és kíváncsi, hogy ez a műsor, ez hogyan alakul, mert én is azt mondom, hogy nem feltétlenül adás élőben, ugye két dolog van, az egyik, hogy a VAR ítéletnél elmagyarázza a játékvezető egy mikrofonba, ahogy mondjuk az NFL-ben csinálják, hogy ez azért, mert nem egyértelműen megállapítható, hogy hibás döntés született, ez azért, mert nem tudom, itt volt a keze, és nem ott volt a keze, ezért döntöttem így. Ez a fociban nincs benne. Ez ugyanaz, mint hogy még mindig le kell szedni az élő közvetítést a kijelzőn, amikor a stadionban egy vitás szituáció van, miközben mindenkinek ott van a telefonja, és például nálunk az M4 Sportot az applikáción vagy simán böngészünk keresztül be tudod hozni, és nagyjából pont annyi a késés, hogy látod is, hogy mi történt.
Tehát, mi több a kispadokon is ott van.
Igen, tehát ez egy ilyen 20. századból megmaradt történet, pedig már abszolút nem valid, és simán mehetne. Nyilván hergeli a közönséget, de ugyanakkor meg lehet, hogy néha egyértelművé teszi.
Igen, de a közönséget az is hergeli, hogyha nem tudja, hogy mi történik. Mert aki a helyszínen van, még annyira sem informált, mint aki a televízió előtt ül, mert az legalább lát vonalazásokat, meg ítéleteket, és így tovább, és így tovább. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy mondjuk a Real Madrid-Manchester City meccset nem ez dönti el, vagy az egész párharcot nem ez dönti el, hogy egyszer ott most kinn volt a labda, vagy nem volt kinn a labda.
Beszéljünk erről, csak én még kicsit maradnék a magyar bajnokságnál, mert hogy a DAC mérkőzés után szerintem te még nem értél haza, amikor Kodrónak a hosszabbításban megadatott a lehetőség, hogy megnyeri a mérkőzést a Mezőkövesd ellen, és fölélődte. Ugye ez kegyetlen, mert úgy tűnik, mintha hihetetlenül elkerülte volna a kaput, pedig amikor ott volt a kapuvonalában, akkor ez egy 20-30 centivel volt fölötte, csak nagy erővel lőtte. Mennyire sorsdöntő szerinted ez a 11-es?
Ugye erre az a bölcsváltás, hogy utólag...
Majd megtudjuk, igen.
Tehát az biztos, hogy ha eddig nem hitte el a Fehérvár, hogy kieshet, ettől a pillanattól igen. Mert itt most már az se sikerült, ami egyébként, mert itt nem arra volt szó, hogy az utóbbi hetekben nagyon sok mindent magyar válogatottól kezdve, a Manchester City-n át láttunk, hogy nem az rúgja a 11-est, aki kijelölt, itt Kodró a házi góllövista.
Mindenkivel rúgatta.
Oda ment, és azt mondta, berúgom. És olyan erővel rúgta, hogy valóban, hogyha az kapura megy, ne legyen esélye a kapusnak. El sem tudom képzelni, mit érezhetett utána, mert ugyanutána rögtön bement az öltő, teljesen magába zuhant. De amikor azt hiszed, hogy azért valahogy mégiscsak megúszod, mert valami azért csak sikerül, akkor is előfordulhat, hogy valami nem sikerül. És a Fehérvár most ebben a szituációban van, hogy voltak jó játékkal, mondjuk a Ferencváros pályán elért 2-2-es döntetlen, más X Honvédot némi szerencsével, de otthon megverték. És úgy volt mindenki Fehérváron, hogy mindegy, mik az eredmény, de azért a Mezőkövesdet és a Zalaegerszeget otthon megverjük, és akkor tulajdonképpen sok gondunk nincsen. Hát ugye ebből a Mezőkövesd nem történt meg, most a Fehérvárnak 3 meccséből 2-t idegenben kell lejátszani, nyilván már mindenki érzi mekkora a baj, mi több még ugye a polgármester is most oda csördített egyet, ami jó mondatok, de nem tudom jó időpontban.
Az biztos tényszerű állításokat fogalmazott meg.
Így van, és kíváncsi vagyok, hogy most a hétvégén mondjuk egy olyan Puskás Akadémia ellen, amelyiknek szintén létkérdés a győzelem, mert különben a Puskás Akadémia a dobogót elfelejtheti, a nemzetközi szereplést elfelejtheti, ami az előző évekhez képest a Puskás Akadémia szempontjából visszalépés lenne.
Utolsó forduló. Ez már nagyon messzire szalad, de engem egyrészt a program kiadása miatt is ez most egy nagyon aktívan érdeklő történet, másrészt pedig milyen az élet. Gyakorlatilag egy meccset leszámítva, mert jó esélye a Kecskemét Kisvárda az nem osz, nem szoroz, benne van a forgatókönyvekben, hogy a Debrecen Újpest, ugye a dobogó miatt, a Zalaegerszeg Paks és a Puskás Honvéd egy időben van, és van egy Vasas Fehérvár, ami a kiesés miatt szintén ebbe az idősávba kell, hogy kerüljön, és van egy Mezőkövesd Ferencváros.
Igen. És akkor még, hogyha a Kecskemét mondjuk most kikap a Fraditól, akkor még a dobóért a Kecskemétnek is, és a Kisvárda meg ugye megy egyre lejjebb, mi több a Kisvárda abból a szempontból még szerencsétlenebb helyzetben is van, mint mondjuk az Újpest, hogy kevesebb győzelme van. Tehát...
Én most csak egy dologra szeretném ezt kivetíteni. A Ferencváros, amelyik villámgyorsan megkezdi majd a következő szezont a nemzetközi porondon, amikor maximálisan 100%-osan élesnek kell lennie, mert az egész szezonját alapvetően befolyásolja, hogy melyik nemzetközi kupába jut. Milyen csapattal kell, hogy kiálljon az utolsó fordulóban a Mezőkövesd elleni mérkőzésre, hozzátéve, hogy pár éve, amikor a Fehérvár megnyerte a bajnokságot, akkor Nikolic egy B csapatot küldött ki a pályára Diósgyőrben, és az akkor a DVTK NB1-es tagságának meghosszabbítását eredményezte.
Igen, bár az is ott egy kapufán múlott. Tehát ott
igen.
Én azt gondolom, hogy a Ferencváros a saját érdekeit fogja nézni. Márpedig a Ferencvárosnak valószínűleg addigra már, hát a bajnoki címje biztos. Az, hogy esetleg melyik játékosnak a sorsa dőlhet el, hogy azon a meccsen mit tud csinálni. Ugye vannak kölcsönjátékosok, azok lesznek-e, az sokat ér, de azt is el tudom képzelni, hogy olyan játékosok, akik sérülésből jöttek vissza, és éppen esetleg mondjuk a pihenőre van nagyobb szükségük, azon a mérkőzésen nem játszanak. Ez mindenütt a világon így van. Könnyen lehet, hogy addigra a Mezőkövesd élvonalbeli marad. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy addigra biztosan kiesik, mert ugye a Mezőkövesdnek meg ez a Kodró fölélőtt labda, ez egy életmentő egy pont igen. volt. Tehát ez azt hiszem 4 vereség után ez
meg elvett 2-t az ellenfél.
Így van.
Nagyon-nagyon elképesztően érdekes. Nagyon-nagyon izgalmas lesz. Tényleg minden egyes megmozdulásnak az utolsó fordulókban óriási jelentősége.
Igen, de erre mondom azt, hogy ha most a Ferencvárosban mondjuk tényleg a Lisztes kezd Mezőkövesden, nem a Ryan Maé, az akkora felüdülés a Mezőkövesdnek?
Abszolút nem.
Vagy ha Szagál játszik a Traoré helyett, az egy nagy megkönnyebbülés? Nyilván a Ferencvároson is láttuk, hogy azért az teljesen nem igaz, hogy 22 egyforma játékosa van, vagy 25, mert nagyon fontos emberek dőltek ki mondjuk a Semi Maé a Leverkusen elleni párharc során, hogy nem játszott, az nem ugyanaz, ha ő ott a pályán van, vagy a Kovácsevics van ott, vagy az Abena, vagy a Knuster, vagy a Semi Maé. Vagy mondjuk lett volna a Blazsics, hogyha még marad. De a sors így hozta. Ugye a Mezőkövesd megverte már egyszer a Fradit otthon. Akkor szintén éles mérkőzés volt. Nagyon. Nyilván a Mezőkövesdet se irigylem, ha azon múlik a bennmaradás, hogy legyőzi a Ferencvárost az utolsó fordulóban. Tehát, de ugyanez ugye állandóan a végére jön ki a Puskás Honvéd.
Igen.
Hát az ugye tavaly is a Honvéd ott biztosította bentmaradását, előtte Budafokon, nem tudom, hogy minden évben meg lehet ezt csinálni, de hát ugye ott is a kulcsmérkőzés majd az a Honvéd mezőköves.
Ami nekem nagyon érdekes, hogy az m4sport.hu-n lehetett szavazni, hogy melyik csapatok esnek ki, és ott a mezőkövesdet nagyon kevesen mondták. A Vasas gyakorlatilag mindenki, de a háromból, hogy a Vasas mellett még kibúcsúzik, ott a mezőkövesd, nem azt mondom, hogy alig, de nagyon kevés szavazatot kapott. A másik két nevesebb játékos keretet tekintve az egyik, az biztos, hogy komolyabbnak számító csapattal szemben.
Ez egy érdekes kérdés, mert biztosan, ha eljátszanánk azzal, egész más eredmény jönne ki. Ha most azt mondom neked, most kezdődik a bajnokság, a következő három fordulóban hány pontot szerez a Vasas, a Mezőkövesd, az Zalaegerszeg, a Kisvárda, igen, az Újpest, a Fehérvár, meg a Honvéd. És akkor leírsz egy számot. És hogy hányat szerez a 31-32-33. Fordulóban. Mert a játéktudás alapján, tehát ha most kezdődne, akkor azt mondom, hogy a Fehérvár, hát persze, hogy megveri otthon az Zalaegerszeget, hát nyilván Puskás ellen el tud érni egy döntetlent, és nagyjából a Vasassal sose biztos. Tehát a Fehérvár nyilván egyet se fog veszteni. Mondanád, ha most kezdődne.
Igen, ez papíron lenne egy minimum 7 pont.
Igen, igen. De most fogadsz arra, hogy ez az Zalaegerszeg, amelyik megnyerte a kupát, előtte egy bajnokit, utána ez ki fog esni, miközben zuhant lefelé, és ugyanazokkal a játékosokkal...
Ott az edzőváltás,
egy edzőváltással valami megoldódott? Vagy az a Honvéd, amelyik vonal fölött van? Hát ez olyan, tehát a Fehérvár számára az is a drámai, hogy te egész héten úgy edzettél, hogy ha most vége lenne...
Igen.
Ne adj Isten, valamiatt Covid, ne jöjjön, félbeszakadna, mennénk a másodosztályba. Igen. És ugye hát az földindulás. Tehát én azt gondolom, ezek közül a csapatok közül a legnagyobb sok a kiesést illetően az a Fehérvár.
Igen, mert a Fehérvár tavaly már azért egy picit benne volt, de nem így, mint most a kiesés elleni küzdelemben. A Honvéd évek óta ezt csinálja. És lehet, hogy a végén pont ez számít. Hogy a Honvédban megvan az a rutin, hogy jó, hát most tavaly is ez volt, meg tavaly előtt is. A Fehérvár viszont, és az ottani játékosok nem tudják, hogy milyen a kiesés ellen menekülni. Szerintem te voltál a Debrecen Paks meccs kommentátora, én voltam a műsorvezető, az nagyon drámai mérkőzés volt, hiszen a Debrecen hazai pályán nem tudta legyőzni a Paksot, és ezért esett ki a másodosztályba. Ez most egy még drámaibb utolsó forduló lesz majd. A pontos időpontokat itt is elmondjuk, kérjük mindenkinek a türelmét. Csak akkor tudjuk majd megmondani, amikor már az utolsó előtti forduló is befejeződött. Mi dolgozunk, gondolkodunk folyamatosan, hogy hogyan lehetne, de ezt most még esélytelen, hiszen az azonos célokért játszó csapatoknak egy időben kell az utolsó fordulóban futballozniuk.
Viszont az elmúlt évek azt bebizonyították, független attól, hogy a bajnokságunk színvonala milyen, mert nem top a bajnokság Európában a magyar, hogy bizony sokszoros bajnok csapatok, mint a Vasas, mint a Debrecen, mind akár esetünkben előfordulhat a Honvéddal, vagy a Fehérvárral is, kieshet. Egyszerűen ki. Ahogyan Németországban a Schalke, a Stuttgart, a Hertha, ugye másodosztályban van most a Hamburg, kieshet. Ugyanúgy tudunk mondani olasz, angol csapatokat, akik hát pár éve kupadöntőt játszottunk a Wigan, most már harmadosztály. Tehát nagyon-nagyon nehéz.
Evertonra se gondolnád. Angliában van idén
Leicester
is.
City. Hát igen. A Leicester City akkor volt bajnok, azt hiszem, amikor a Honvéd.
Igen.
Most meg kiesés elkerülésért küzd, ugyanúgy, mint a Honvéd. Tehát ez előfordulhat máshogy is. Én abban nagyon bízom, hogy a bajnokság morális tisztasága az megmarad.
Egy másodpercig nem érzem, hogy problémája lenne.
És de figyelj, de abban a pillanatban, hogy valaki valamelyik csapatban nyilván nem játszik, a másik azt fogja mondani, hogy igen.
De 33 forduló van, tehát nem abban a kettőben dől el a sorsod, hanem 33.
Igen, csak ugye mondtad, hogy ha Fradi hogy játszik, mert utolsó forduló Vasas-Fehérvár. Addigra Vasas kiesik. Elvileg megteheti azt, hogy azt mondja, hogy hát kiestünk.
Biztos vagy benne, hogy nem fogja.
A másik, hogy én vagyok Dugovics Titus, és magammal rántom a törököt.
Igen, igen.
És ez is megtörténhet.
Úgyhogy a 12 csapatos bajnokság mellett ez mindenképpen szól, hogy nincs olyan, hogy az utolsó fordulóban ne lenne legalább 3-4 rendkívül éles.
És még egy mondat, ugye, hogy a másodosztályban a Diósgyőr följutott, gyakorlatilag az MTK is.
Igen.
Mert hát plusz 24, azt hiszem, a gól különbséget, tehát azt nem lehet két fordulat az Ajkának behozni. De az MTK már most mondja, hogy ez kevés lesz.
Ez biztos, hogy kevés
lesz. Tehát ez, amit mi csinálunk a másodosztályban, az arra elég, hogy becsusszunk az élvonalba, de ha mi ott is akarunk maradni, akkor itt tabulát kell rázni. Szóval magyarul változtatni kell. És érdekes ugye, hogy az előző év elején mindenki azt gondolta, hogy ezzel a kerettel a Vasas simán bemarad a Kecskemét, meg valószínűleg kiesik. erre a Vasas valószínűleg simán kiesik, a Kecskemét meg megy könnyen lehet, hogy a nemzetközi kupába.
Ahol még néhány csapat azért versenyben bizony van, te ott voltál Madridban a Madrid-Manchester City meccsen. Mennyire az az érzésed, hogy ez egy ilyen előétel volt a jövő heti főmenüs visszavágó, vagy főételes visszavágó előtt?
Ma már ezek a játékosok olyan profik, és annyira kizárják a körülményeket, hogy én azt gondolom, noha jártam Európa rengeteg stadionjában, van egy-kettő, amelyik félelmetes, és meg tudja fogni a vendégcsapatot. De a Luka Modricnak, ha jön egy labda, hogy azt ő most Madridba kezeli le, vagy Manchesterbe, az mindegy. Tehát én azt gondoltam, hogy ezen a mérkőzésen bármilyen eredmény születik, elképzelhető az, hogy a másik megfordítja. Lásd ugye a Real Madrid Liverpoolban negyed óra alatt két gólos hátrányban volt, és ott tényleg úgy nézett, hogy meg van zavarodva, hát aztán nagy zavarában gyorsan rúgtak egy ötöst. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez két nagyszerű csapat. Az is látszódott, hogy elsősorban a Citynél, amelyik föllépett támadólag, hogy a legkisebb kockázatot is el akarták kerülni. Amit Guardiola mondott, nagyon jó érzése hallgattam, mert úgy zártam le én a közvetítést, hogy Guardiola kezdte a sajtótájékot, nem hiszem, hogy hallgatta az emlék közvetítését. Mindig, amikor a másik csapat fölénybe játszott, akkor ugott az ellenfele gólt. Ugye nem gólhelyzetekből, hanem két ragyogóan eltalált lövésből, amit két ragyogó kapus sem tudott védeni. Ez is benne van. Ugye a Citynél azt mondják, főleg utána olvastam, hallottam, hogy a Real Madridot félelmetesen tisztelni kell, de azért itthon, Manchesterben, a City ebben az idényben az ilyen mérkőzéseken nem szokott megbotlani. Tehát az, hogy ott van a visszavágó, ugye nyilván egy 0-0 nem elég, tehát idegen belül gólszabály nincsen, a Real Madrid meg azt mondja, hogy hát tulajdonképpen mielőtt lejátszanánk a döntőt, lejátszunk egy másikat, csak éppen ami a helyszín a City. Na és ez is érdekes, hogy jó esélye, valóban. Tehát én azt gondolom, hogy ez a két csapat erősebb, mint az Inter meg a Milán.
És most már inkább indulhatunk az Inter
igen,
felé.
És ha utána lenne egy oda-visszavágos párharc, akkor szerintem a Real Madrid is, meg a Manchester City is simán kiverni az Intert is, meg a Milánt is. Egy mérkőzésen, amit majd döntőnek neveznek Isztambulban, ott bármi lehet. Tehát ha valamelyik tovább jut a City és a Real közül, már pedig az egyet tovább fog, az egyet nem gondolhat, hogy na, akkor ezt most már meg is nyertük. Aha. Általában, amikor a BL döntőben az esélyesebb egy kicsit esélytelenebben játszik, akkor az esélyesebb szokott nyerni. Ugye Liverpool, Tottenham, mondhatjuk ezt, Real Madrid, Valencia, Real Madrid, Leverkusen, de mondjuk a Dortmund nem volt esélyesebb a Juventusnál 97-ben. Tehát amelyik oda kerül, az megnyerheti. Egyébként óriási volt, mert az Inter Milan meccsből gyakorlatilag semmit nem láttam élőben, mert akkor szállt föl Madridban a gépem, amelyik Budapestre tartott, és kijött a kapitány. És a kapitány megismert, és azt mondta, na mi lesz? És kiderült, hogy óriási interszurkoló.
Ajaj!
Tehát hogy vannak ilyek, és mondtam, hogy hát mire leszállunk, megtudjuk, és amikor leszálltuk, megnéztük 2-0 az Internek, úgyhogy el tudom képzelni, hogy az Inter döntőbe jut, sőt, sokkal jobban el tudom képzelni, mint a...
Milyen érdekes volt egyébként ott mennyien megbozdulása 0-2-nél? Hirtelen megsérült, és olyankor ugye nyilván meg tudott törni az ellenfél lendületét, és hogy ezt egyre több csapat használja már.
Hát egy Inter Milano mindenki használ. Mindenkit.
Persze.
Ugye a legutóbb, amikor elődöntőt játszottak, kétszer játszottak ugyanabban a stadionban, és idegen belőtt góllal jutott tovább a Milán. A következő évben ugye akkor dobták meg Didát, akkor félbeszakadt a meccs.
Ott van a legendás képe, hogy Nesztájék átkarolva figyeljük,
igen,
hogy mi
igen,
történik.
Tehát itt az Inter, szerintem még az Inter sajnálhatja, mert az Inter, amennyit láttam a mérkőzésből végül, meg aztán felvételről megnéztem, itt az Inter azért a végén egy 4-4-gyel is nyerhetett volna, és akkor nincs miről beszélni. Így lehet ez egy rossz meccs, és akkor visszavágon a Milán majd kiavítja, mert a Milánról azt se gondolta volna senki, hogy a Napolit kiveri.
Persze.
Például, hát az Interről meg eleve nem, hogy a döntő közelébe, hát ez nekik is egy új. De ha megnézed egyenként az Inter játékosait, hát nem sokkal rosszabbak, mint a Real, vagy éppen a City játékosai, tehát ez mindenképpen a döntő az
érdekes
lesz. Csékónak
is milyen lenne egy Manchester City ellen.
És ugye itt Pesten meg, hát könnyen lehet, hogy ide jön a Róma a Mourinhoval, ugye, vagy játszik esetleg a Juvéval, vagy a Leverkusen megfordítja a Róma elleni párharcot, és még egyszer a Puskásban játszik.
Tudunk
és ott a Sevilla, amelyik meg... Ja, Európa Liga, gyerekek, oké.
Tehát... Mindegyikhez tudunk jó narratívát, tehát ezzel nem lesz baj. Pont tegnap azon gondolkodtam, hogy mondjuk tényleg Mourinho, aki a kupákra, trófeákra szakosodott, játszhatna az ellen a Sevilla ellen, amelyik még az Európa Ligára szakosodott, ez már önmagában nem hangzik rosszul, de ha ebből van egy Leverkusen, amelyik búcsúztatta a Ferencvárost, az mondjuk a Fradi szempontjából is egy nagyon különleges történet, hogy na azért nem egy ügyetlen béna csapattól kapott ki, bár ilyen nyilván nem is jutott be legjobb 16 közé az Európa Ligában, és hát ott van a Juventus, amelyiket meg soha nem tudod leírni, mert itt is, hogyha ez 0-1, akkor azért azt gondolom, hogy nagyjából megvagyunk. Egy-egyet követően ki tudja, de ez a Juve ezt a nap borzasztóan nézett ki.
És?
Hát, és reméljük Kerkez Milos meg.
Ő meg visszatér.
Visszatér, ugye, és berúgja a csapatát az Európa Konferencia Liga döntőjébe.
Hát csak addig is, mert ugye mind a három kupa döntőt mi közvetítjük.
És csak akkor. És kizárólag mi közvetítjük.
És Gurulj be lassítva is. Csak itt van,
igen?
De a jövő héten lesz legközelebb. Köszönjük szépen.
Viszont hallásra.